Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, mielőtt imádkoznánk, felolvasom azt az egyetlen ige verset, amely már három este az ige hirdetési alapige számunkra. Tehát az Úr Jézus mondja, de keressétek először az ő országát, és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnapnak aggódik magáért, elég minden napunk a maga baja. Imádkozzunk! Drága Úrunk, olyan szívhez szóló szeretettel beszélsz a tiédhez, és jó ezt nekünk tudni, megtapasztalni, átélni, hogy most is ilyen vagy hozzánk. Sokszor megérdemeltem volna, hogy teljesen elvessél színed elől, és újra és újra átélhettem a te elérhetetlen kegyelmedet, bűnbocsánató szeretetedet. Hányszor átélhettem azt, hogy semmit sem érdemeltem volna, és mégis mindent megkaptam. Szereteteddel, ajándékaiddal szégyenítettél meg engem, mert megláthattam benned azt a mennyei édesatyát, akinek fontos a tékozó gyermeke, fontos és még fontosabb a megtért gyermeke. Köszönjük ezt a szeretetet, köszönjük, hogy ezt naponként átélhetjük, nem csak lelki életünkben, hanem mindennapjainkban, hétköznapi életünkben is, mint drága ráadást, amelyet megadsz a tieidnek mindenkor. Amen. Most a mai este témája a ráadás. Tulajdonképpen az Úr Jézus olyan szépen megfogalmazza azt a, így is mondhatnám, teológiai üzenetet, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, a többi ráadás. És valóban így van, mert az a lényeg, mert először találd meg az örök életedet, azt mondja az Úr Jézus, hát az a legfontosabb. És azt az igazságot, amely az örök életet biztosítja. Olyan jó összehangolt a programunk abban a tekintetben is, hogy reggel hallhatunk arról, és ma reggel is hallottunk arról az igazságról, amit megkaphatunk. Hallottunk tegnap este az Isten országára. A országáról, hogy mi is az Isten országa, és hogy minden hívő benne él ebben a csodálatos országban, már itt és most, ami aztán kiteljesedik a halálunk után, az Úr Jézus ígérete szerint. De ezen a világon élünk. Tényleg, ezen a világon élünk, és Isten tudja. Olyan csodálatos Jézus azt mondja, tudja, hogy mennyei atyátok, mit aggodalmaskodtok. Ő tudja, mire van szükségetek. És a Zsoltáros is milyen mély bizonyságot tesz arról, hogy soha nem láttam azt, hogy az Isten kérő gyermekek kenyér kéregetővé lett volna. Milyen áldott ígéretek. Isten az ő népének kivételes szeretettel biztosítja mindenkor azt, ami szükséges. Ami valóban szükséges. És ezt így mondja az Úr Jézus, hogy ez a ráadás. Sokszor még a világ is rácsodálkozik arra, hogy milyen csodálatosan berendezett világegyetemben élünk, és olvastam, hogy nem tudnak szabadulni attól a gondolattól a legnagyobb kozmológusok, tudósok, fizikusok, hogy ez az egész világegyetem hordozza az antropológiai elvet. Úgy van megteremtve ez a világegyetem, hogy az ember meg tudjon benne születni, hogy az ember meg tudjon benne élni. Úgy rendezte be Isten ezt a Földet, nekünk rendezte be. Mi tudjuk, a világ csak sejti meg, néha rácsodálkozik, hogy itt minden olyan, mintha kitalálták volna. Tehát valami egész csodálatos az, hogy Isten tényleg gondoskodott az ő teremtményéről, az emberről, és különösen gondoskodik azokról, akik hozzájuk közel állnak, bár az Úr Jézus mondott egyszer egy nagyon-nagyon nagy evangéliumot még a hitetlenek számára is, hogy Isten, a mi Urunk jóságos Isten, ő fölhozza a napját igazokról és hamisakról. Esőt ad gonoszoknak, jóknak és gonoszoknak is. Tehát Isten még a gonoszokat is eltartja, még az ellenségeit is eltartja. De velünk kapcsolatban külön üzenete van az Úrnak. Így mondom, majdnem így lehetne fogalmazni, bizonyos értelemben kivételez velünk, ami mennyi atyánk, mert mi az ő gyermekei vagyunk. Hát ez maga az egész hegyi beszéd, amit Jézus elmond, és különösen ezek a dolgok, amiket a mi életünk, a mindennapi életünkről elmond, hát nem valami egészen szívmelengető dolog. Mikor kisgyermek voltam a háborús években, meg az utána való nyomorúságos években, naponta éltük át, hogy Isten eltart bennünket. Isten eltartott bennünket. Sokszor egész hihetetlen módon. És valóban nem kellett átölni azt a nyomorúságot, hogy kenyérkérhetővé lettünk volna. Pedig tulajdonképpen most visszagondolok, valami hihetetlen, hogy is tudtunk mi akkor megélni. Se apámnak, se anyámnak egyetlen pillér bevétele nem volt, mert nem engedték őket dolgozni. Sőt, egy ideig apám a börtönbe vitt. Egyszerűen semmi nem volt. És mégis eltartott bennünket a mennyei édesatyám. És akkor az anyám az utolsó darab fát a hidegtél kellős közepén bedobta a kályhába, aznap megjelent egy szekér fa az udvarunkon. Máig se tudjuk, hogy kiküldte. De tudtuk, hogy kiküldte. Tehát valami egész fantasztikus gyermekkori tapasztalatom volt arról, hogy a mi drágban mennyei atyánk eltartja minket. És ez nem mese. Ez valóság volt a gyerekkoromban, az életemben, mindennapi valóság volt. És ezt azt hiszem sok hívő ember el tudná mondani nehéz időkben, meg próbáltatások között. De vajon hálás a szívünk ma, amikor ahhoz képest gazdagságban élek? Vajon hálás a szívem? És mi a feleségemmel naponként gyakoroljuk azt, hogy mi észrevesszük minden nap, hogy Isten mivel ajándékoz meg bennünket, és milyen csodálatos dolog az. Nem csak az, hogy feljön a nap ma is, az is csoda. Azon kívül minden csoda, amit átélhetünk nap mint nap, hogy van betegök alatt, van egészség, hogy eltart bennünket, amit rábólunk, hogy hálát adsz előtt ezért a ráadásért. Vagy ezt már figyelembe se vesszük, mert úgy gondolkodik sok hívő ember a szíve mélyén, vagy nem is gondolkodik, de valahol úgy viselkedünk, hogy jár ez nekünk. De hát nem így van, azért ez nem jár nekünk, ez isteni szeretet megnyilvánulása, ez az ő kegyelmes szeretete, hogy eltart bennünket. Nem hagy bennünket magunkra, pedig magára hagyhatta volna ezt a világot. És akkor rettenetes káoszba zuhanna. Nem csak a társadalom, hanem az egész világegyetem káoszba zuhanna. Így olvasok az igében, hogy hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Nem csak megteremtette, nem úgy, ahogy Madás mondja, hogy forog a gépezet, az alkotó meg pihen, hanem hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. És ez Jézus Krisztusról, a mi Úrunkról mondja az ige. Az ő népe nagyon sokszor megszegte azokat a törvényeket, amiket Isten adott nekik. Nem adták be a tizedet, nem tették meg azokat az előírásokat, amiket a törvény számukra előír, és akkor, amikor szárazság volt, akkor Isten küldte a profétákat, és azt mondta, adjátok meg a tizedet, és majd meglátjátok, hogy az Úr megadja az esőt. És megtapasztalták. Tehát Isten így tanítgatta az ő népét mindenkor, mert hát az ő nép azért lázadottam, mint ahogy a mai népe is lázadozik. Hadd olvassam fel Malakiás könyvéből pár sort, ahol éppen erről van szó, hogy Isten népe úgy tud lázadozni. A Malakiás 3.13-tól olvasom. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellenem? Azt mondjátok, Hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítjük, amit ránk bízott, és hogy gyászban járunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonoszszevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Ugye milyen mindennapi tapasztalat ez a hívő életében, hogy körülnéz ebbe a világba, és azt mondja, hát érdemes hívő embernek lenni. Egyszer meglátogattam egy idős otthonba egy beteg testvérünket. És ott minden alkalommal ott volt az otthonban, az Isten tiszteleten, bemegyek a szobájába, mutatja, hogy üljek le, leültem. Az első mondata ez a tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől. Beteg lett. Mondtam neki, kedves testőrem, nem ezt tetszett érdemelni az Istentől, hanem az örök kárhozatot, mint ahogy én is. Ez a mi érdemünk. Ezt érdemeljük. Ez komoly, ez halálosan komoly dolog. Én tudom, hogy ezt érdemeljük. És hogy nem ezt kapjuk. Az a kegyelem. Ez az isteni drága, mennyi adja szeretete. Hogy eltartalak titeket, mondja az Úr az övéjének. És itt is mit válaszol erre? Isten ugyan a szemükre hányja, hogy megsértették őt, hogy kevésen beszéltek ellene, de figyelt, és azt mondja tovább az ige, amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta, és beírták a könyvbe az Úr előtt emlékeztetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét fogjátok látni, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Tehát igenis a mennyei atya különbséget tesz azok között, nem itt van a ítélet napja, de majd azon a napon meglátjuk. Isten az övéjének megadja azt, amire szükségünk van. De hálásak vagyunk érte, hogy pedig lázad a szívünk, hogy nem vagyunk gazdagok, nem olyan kocsival utazhatunk, és így tovább. Ezeket a dolgokat, ha megismerjük a szívünkbe, akkor szégyeljük el magunkat, mert igazán mi megkaptuk a legnagyobbat. Beírták a nevedet az életkönyvébe, kaphatsz ennél nagyobbat. Aki megkereste, megtalálta az Isten országát, pontosabban az az Úr Jézus megkeresett és megtartott és eljutatott téged az ő országába, elcserélnéd ezt a milliárdosokkal? Hát én nem kérdezem, mert semmiképpen nem cserélném el. Én boldog ember vagyok, ő biztos, hogy nem az. Tehát Isten tudja, hogy ez a boldogság forrása. Most amikor akár a zsidó hívők, akár a keresztény hívők eljutottak erre a lázadozásra, hogy nem érdemes az Istennek szolgálni, akkor ez a hamis teológiából fakad. Jézus korában is, meg gondoljunk Jób könyvére. Jézus korában is ez volt a teológia, hogy akit az Isten szeret, az egészséges, az gazdag és sikeres. Akit az Isten nem szeret, az szegény, az beteg, az sikertelen ember. Tehát ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van. Hát mit mond az Isten, kivel van ő? Azt mondja az Úr, hogy ő a magasságban lakik. És az alázatossal és a nyomorulttal. Tehát ő nem a gazdagoknak ígérte meg az együttlakozást. Hát gondoljunk, a gazdag és a ládát történet. Ő nem ezt ígérte. És mégis Isten azt mondja, ráadásul mindezeket megadja néked, az ételt, italt, a ruházatot, és ne is kérdezgessétek, hogy mit egyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok, mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ez a mondat óriási evangélium test értelemben. Ő tudja, nekem erre ezekre a dolgokra szükségem van, és tényleg szükségünk van. És nem lehetünk ilyen, hogy mondjam, elrugaszkodott emberek és rajongók, mint akiknek kvázi evilági dolgokra nincs is szükségünk. Ez rajongás. Igenis, szükségünk van. Az Úr Jézus is megmondta. Tehát ő a mennyei atya pedig tudja. Tehát nem lehetünk ilyen szélsőséges rajongók, ha nem legyünk józanok, hogy Isten ebben a világban is eltart bennünket, abban a világban pedig valami egészen csodálatos dolgot készített az övénynek, amit ők nem hallották, nem látott. Tehát Isten szeretete itt is, és ott is megnyilvánul. Amikor a teológia, tehát visszatérek oda, hogy akár a zsidó emberek, akár a keresztény emberek lázadoznak, vagy éppen egy hamis teológia alapján előtérbe helyezik az anyagi dolgokat, hát az Úr Jézust kigunyolták a farizeusok. Mikor azt mondta, hogy nem szolgálta a két úrnak, azt olvasom, kigunyolták, mert pénzt sovára voltak. Tehát amikor a vallásos ember, a hívő ember az anyagi javakat és a sikert, az evilági dolgokat elébe helyezi az Isten országának, és most hadd mondjam a legszélsőségesebb esetet, mikor feltételként szabja, gondoljatok Jákob imádságára. A meg nem tért ember, a vallásos meg nem tért ember imádsága. Ha visszahozol erre a helyre, ha a kenyeret és vizet adsz nekem, és eltartasz, akkor te leszel az én Istenem. Fú, és oda kóstolva imádság ez. Hát, tényleg szabad így nekünk Istenhez fordulni, feltételeket szabadni neki, hogyha ezt teszed, azt teszed. Ha megadod ezt, amit kértem, vagy megadod azt, amit kértem, vagy meggyógyítod a gyermekemet, majd akkor. Hát hogy jön ehhez egy ember? Ez arcátlanság. Persze az Úr a hitetlen embertől elnézi ezt, de a hívőtől semmiképpen, mert nekünk tudnunk kell, hogy nem ez a legfontosabb. Nem a világi javak a legfontosabb. Hát, ahogy már elhangzott máma, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig pátlan. Mit használ? Emlékszem egy esküvőre, amikor az esküvő napján ez volt az útmutatói ige, és én erről prédikáltam. És nagyon kikaptam egy hívő asszonytól, hogy hogy beszélhetek én esküvőn ilyet. Hát mondom, kérem szépen, akkor nem tetszik érteni a dolog lényegét. Hát ennél fontosabb ige nincs a szempontból, hogy ezt megértsük. Hát hogy ne, ezt a fiatal házaspárt is eltartja az Isten. De ha nem a lelki dolgok lesznek az elsők az életükben, tönkre fog menni a házasság, tönkre fog menni az életük, minden. Mint ahogy tönkre is ment, mert nem vették komolyan. Pedig az Isten akkor nekik ezt üzente. És réges-régen tönkre ment a házasságuk. Igen. Tehát komolyan kellene bennünk, hogy az Úr Jézus ezt nem véletlenül mondta, bízzunk, higgyünk, teljes gyermeki hittel higgyünk a mi drága Úrunkban, hogy ő nekünk mindig, mindenkor a legjobbat adja, ami nekünk az üdvösségünk szempontjából a legfontosabb, azt adja nekünk. És ha nélkülözést ad, akkor azért adja, hogy abban megpróbáljon bennünket. Miért nem gyógyítja meg Pál apostolt? Ő háromszor könyörög az Úrhoz, hogy vegyél tőle tövist. És azt mondja, elég néked az én kegyelmem. És Pál olyan szépen elfogadja azt, még meg is magyarázza, mert megérti a lélek által, hogy a feletted nagy kijelentések miatt el ne bízok még a tövis adatot az én testembe, hogy a sátán dolga vagy a tövő. Hát ugye ezeket nem tudják hova tenni azok az emberek, akik testi módon gondolkodnak, akiknek első helyen van, hogy igenis az Úr adja meg nekik a, mit tudom én, a Rolls-Royce-t, vagy akár a palotát a rózsadóban. Tehát aki így gondolkodik, az még nem keresztény ember. Az nem hívő ember. Mert aki megtalálta az Isten országát, ezt a dolgot már érteni fogja. Hogy igenis Eltartod, én Uram, nem kell nekem aggodalmaskodni. Sőt, olyan sokszor azt tapasztalom, hogy sokkal többet kapunk, mint amit kértünk. Legalábbis a mi életünkben mindig így volt, hogy többet kaptunk, mint amit kértünk. Erre lehet, hogy valaki azt mondja, ah, szegényesek vagytok, keveset kértetek. Mi csak annyit kértünk, amennyi nekünk úgy láttuk, hogy fontos volt, és mindig többet kaptunk. Ez komolyan mondom, ez mindig így volt, most is így van, mindig többet kapunk, mint amennyi kellene. És ilyenkor az ember meglátja ezt a drága atyai kezet, és látom, hogy igaz az igen, ő szeretne minket. De hogy a Jézus mennyire nem volt rajongó, hadd mondjak egy igét. Mert ugye, hát ráadásul ugye az érdekes dolog, hogy ráadásul akarunk mindent. Jön egy gazdag ifjú Jézushoz. És tudom, minden lelkésznek szívmelengető, én nagyon kevésszer érhettem meg ezt az örömöt, hogy úgy kopogott be valaki a lelkész hivatalra, hogy tiszteletes úr, hogy találhatom meg, hogy kaphatom meg az üdvösségemet. Hát testvérek, ezt egy kezemmel meg tudnám számolni. Sok mindenért jöttek, nem akarom felsorolni. Sok-sok mindenért jöttek. De azért, hogy üdvözülhetek, nagyon ritka eset. És az Úr is megörül. Megkedveli ezt a gazdag ifjút, akinek mindenem megvan. De bizonytalan az üdvössége felől. És akkor jövök. És testvérek, itt hagyjáljuk meg egy pillanatra, mert ugye az Isten igazságáról beszéltünk. És keressétek az Isten országát és az ő igazságát. Na most itt van egy gazdag ifjú, azt mondja neki az Úr, hát tartsd meg a parancsolatokat. És ő válaszol, hogy megtartott a korai ifjúságától fogva. Akkor miért nincs üdvbizonyossága? Gondolkoztatok ezen, miért nincs üdvbizonyossága? Mert nem igaz, amit ő csak gondolta, hogy ő megtartotta. Egyszerűen nem igaz, de nem mondja neki a dolgot. Azt mondta a hegyi beszédben az Úr Jézus, az övéne, nekünk, ha a ti igazságotok messze fölül nem múlja a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be a lányok országába. Na most ennek a szegény fiatalembernek ezért nem volt üdvbizonyossága, mert ő az önigazságával próbálta biztosítani, a saját vallásos gondolkodások szerint, nem tudjuk, hogy farizeus volt-e vagy nem volt farizeus, egy biztos, hogy ő abban reménykedett, hogy ő megtartotta a parancsolatokat. A farizeusok ebben biztos, hogy ők teljesítették mindazt, amit az Úr erejük adott. És azt mondja az Úr Jézus, hogy semmiképpen nem mennek be a mennyek országába. Gondoljatok bele, hogy halljuk ezeket a dolgokat, az egyedül üdvözítő egyház. Hát könyörgöm, az egyház nem üdvözít senkit. Az egyház ugyan üdvintézmény, az egyháznak azt a üdvözítőt kell hirdetni, aki üdvözít bennünket. És azt mondja, van egy igazság, ami messze felülőre. Testvérek, a Golgotán megszerzett igazság. Én vagyok az igazság, hallottok. Ő megszerezte nekünk a jogi igazságot. Mert Isten igazságos Isten. Az ő kegyelmének is megvan az igazságos jogi alapja. A jogi alap az, hogy az én bűnömért meghalt Jézus Krisztus a kereszten. Ezért van üdvösségem. Ez az alapja, az ő halála az alapja az én üdvösségemnek. Egyetlen reménységem. És akkor jön ez a fiú, vagy fiatalember, és azt mondja, hogy ő megtartotta. És Jézus rámutat arra az Istenre, aki ennek az ifjúnak a szívében Jézus Krisztus riválisa volt, a mammon. Add el minden vagyunkodat. És elment szomorúra. Ugye milyen nagy nyomorúság. Oda jön az bizonytalanságával, és elmegy az ő bizonytalanságával. És nem hajlandó. Többet ért neki a vagyona, többet ért neki a ráadás, mint az igazi kincs. Ahol a szíved ott a kincset, Hát nem szomorúan. Egyszerűen olyan a történet, hogy az embernek fáj a szíve. Nem tudom, te beleképzelted a magadat valahogy is a gazdag ifjú helyében. Én már beleképzeltem magadat. Csak egyet tudtam tenni. Lehajtottam a fejemet, és azt mondtam, ó, Uram, de jó, hogy nekem nem volt ekkora gazdagságom, mert még én is így álltam volna, hogy nem tudtam volna elmondani a hatalomról, a vagyonról, a pénzről, és milyen jó, de milyen jó, hogy nekem nincs ilyen nagy vagyonom. És olyan szomorú, hogy az emberek pedig nem akarnak gazdagodni. Hát azt gondolják, hogy akkor ők boldogok lesznek. És tényleg olyan akarják a vagyont, hogy boldogok legyenek. Mert azt gondolják, hogy a pénz minden kívánságomat teljesíteni tudja. Mindent meg tudok szeretni. És mit mond arról a Jakab levélben az ige? Azt mondja, honnan vannak a viszályok a harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezetítettekre akarjátok azt eltékezni. Parányok, férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennel. Tehát egész világos, hogy ez a gazdag ifjú nem tudott dönteni. És elmegy szomorúan. Értitek? Elmegy szomorúan. Ezért mondom, a gazdag ember soha nem boldog. Nem is lehet. Lehetetlenség. A gazdag ember bálványimádóvá lesz, ha az első helyen lesz a gazdagságon. De tessék elhinni, még a mi kis anyagi javaink is képesek minket sokszor bűnöletbe ejteni, és első helyre tesszük, és akkor nagy baj. Ráadás. Ezt értsük meg, hogy ez mindig másodlagos. Ráadás. Megadja. Nem kell aggodalmaskodnod, meg fogja adni, mert szeret téged. A történet végén valami nagyon furcsa dolog történik, először is megdöbbennek. Mert Jézus azt mondja, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok a mennyek országba. És akkor megkérdezik, hát de hát akkor ki üdvözlő? Hát itt van ez a zsidó ember, betartja a törvényt. Hát Úr Jézus, mit beszélsz? Ez se üdvözül, akkor ki fog üdvözülni egyáltalán? Az ő fejükben a zsidó teológia ott volt. Sikeres ember, gazdag ember, szereti az Istent. Hát miért szereti az Istent? Hát miért nem üdvözülne? Hát mert nincs üdvözítője. Jézus, figyeljetek meg, mit kínált fel a gazdag embernek. Hogy legyen a tanítványa. Hogy legyen a tanítványa. Egyetlen feltétele volt ennek, add el a vagyonát. Nem lehet Úr Jézus itt valami kis alkú? Nem lehet. Ő neki nem lehetett. Vannak olyan emberek, akik nem mondja az Úr, hogy add el a vagyonodat. Hát miért nem mondja neki? Mert nem a válványa. Nem az első helyen van. Ő neki el kellett adni, mert ez volt a válvány az Istennek. Na és akkor azt mondják a tanítást, akkor ki mondjuk? Akkor Jézus megmondja, ez embereknél lehet. De az Istennek minden lehetséges. És ha te kerested az Isten országát, akkor, és megtaláltad, akkor őt bizonyosságod van, ha újonnan születtél. Az őt bizonyosságról egy alkalommal lelkészi körben vita támadt, és egy tekintélyes főnököm nagyon leteremtett, és azt mondta, hogy egy luteránus teológus nem mondhat olyat, hogy őt bizonyosan. Mert mi nem tudhatjuk, hogy van-e üdvösségünk, vagy nincs. Mert ez gőg. Hát először is, testvérek, ha az Úr Jézus azt mondta, hogy én hiszek, hogy ő benne nekem örök életem van, és én erre azt mondom, Ó, Úr Jézus, ne mondjad, hát azért, hát tudod, milyen ember vagyok én, hát azért ez rám csak nem igaz. Akkor nem akkor vagyok én, nem meghazudtolom őt, nem akkor vagyok gőgös. Na, megkerestem, hogy ha már egy luteránus teológus nem mondhat ilyet, akkor erről megkerestem, hogy Luther mit mondott az bizonyosságról. Meg is találtam hangosan, azt mondta Luther, aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Ilyen keresetlen szavakkal szokott beszélni. Tehát, ha aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Tehát van, és lennie kell üdvösségnek. Ha újonnan született ember vagy, akkor a lélek tett bizonyságot a te lelkeddel együtt. És akkor kiáltja a szív, a lélek, hogy Abba, Atya. És akkor tudod, hogy Abba, Atya, atyácskád van, Istened van a mennyben, aki szeret téged, mit aggodalmaskodol? Hát nem, van annál nagyobb, hogy Isten a te Istened, a te Urad. Hát persze, hogy a többi csak ráadás. De hát a tanítványokban följöttem a kérdés, hát ha Úr Jézus így bánik a gazdagokkal, mi lesz velünk? Nagyon érdekes, nem? Hogy mennyire emberi módon gondolkodik Péter meg a többiek, úgy, mint mi. Semmivel sem voltak különben. Péter megszólalt és ezt mondta neki. Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk. Követőid lettünk. Jézus így szólt. Bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyja házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjét, én érettem és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit most ebben a világban, házakat és testvéreket, anyákat és gyermekeket, szántóföldeket, üldözésekkel együtt. Ugye milyen józan a mi úrunk? Üldözésekkel együtt. A jövendő világban pedig örök életet. Hát, megmondom őszintén, nagyon régen, amikor rácsodálkoztam erre az igére, akkor értettem meg, hogy a mi úrunk abszolút nem rajongásra tanít bennünket, hanem nagyon józan. Egy mai, így mondanám, fundamentalista, pietista hívő, mint én, lehet, hogy azt mondtuk volna, na, nem szégyeled magad? Most beszélt az Úr Jézus az üdvösségről, te meg most itt azt akarod tudni, hogy de hát nekünk mi lesz? És az Úr Jézus nem azt mondja. Jogosnak tartja a tanítványok kérdését. Mert ha nem tartotta volna jogosan, akkor nem válaszolt volna. Jogosnak tartotta. És mit ígért neki? 100 annyit kaptok. Akik elhagyták apjukat, anyukat, földjüket, családjukat, miért? Ő érte. És az evangéliumért azok 100 annyit kaptak. És hogy nézzük meg az apostol életét, Pál apostol életét. Nem volt annak semmije. A végén semmilyen se volt, és mégis mindene volt. Palotái voltak. Minden palota nyitva volt előtte, mármint a hívők palotái. Ezernyi és ezernyi testvére volt. És Jézus is így beszélt a családról, nem? Ki az én anyám, kik az én testvéreim, akik cselekszik az én anyai atyám akaratát. És valóban átéljük mi élő testvérek, hogy sokszor a lelki testvéreink közelebb állnak hozzánk, mint a testi testvéreink. Ez így van, átéljük sokszor. Átéljük azt a csodát, hogy olyan bensőséges kapcsolat alakul ki Krisztus hívő és Krisztus hívő között, és átéljük azt a csodát, hogy segítjük egymást, és hogy nem hagyják, hogy éhező legyen közöttük. Arisztédész levelét, aki olvasta, hát az lenyűgöző az első gyülekezetről, ez a rétor, amit ír a császárnak. Azt írja, hogy nincs közöttük szükölködő. Ha nem tudnak mit adni, akkor inkább 3 nap böjtölnek, és adnak az éhezőnek. Befogadják a házukba, felruházzák a szegényeket, az asszonyaik tiszták, a férfiak külségesek. És sorolja, sorolja, és azt mondja, ő miattuk jön el minden áldás ebbe a világba. Ezt írja egy pogány rétor. Micsoda bizonyság volt az első gyülekezet. És most is átéljük ám ezt. Most is átéljük, hogy milyen fontos. Biztos te is hátél a testőr, hogy az Úr lelke eszembe juttatja naponként a testőreket, és imádkozunk. Nem is tudják, nem is kell tudni. Egymásért imádkozunk, hordozzuk egymást. Sok hívő testvérért tudok én is imádkozni, mert az Úr lelke indít. Fontosak vagyunk egymásnak, és támogatjuk és segítjük. Hát nem csodálatos dolog az Úr gyermekeivé lenni, és ő nem vonja meg tőlünk, de rögtön hozzáteszi. Mindezeket megkapjátok, de az üldözést is. Nem lehetne ezt félretenni, Úr Jézus, gondolnám. De hát nem lehet, mert a világ idegen testként éli meg, az igazi hívőket, idegen testként éli meg. Tehát arra szeretnék még kitérni, ami nagyon fontos, mert az Úr Jézus, ahogy elmondta, hogy milyen csodálatosan átad bennünket, ami mennyi atyák is, hogy milyen drágák vagyunk neki, én nekem ez mindig olyan hálát ébreszt a szívembe, és tényleg tanuljuk meg testvérek, hogy mindenért, mindenkor hálátadjunk, hogy ezzel dicsőítjük. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, mondja az Úr. Tehát, hogy tanuljunk meg igenis hálát adni mindenért. Olyan sokszor átélem azokat az apró kis segítségeket, ahogy az Úr megsegít bennünket, ahogy meghallgatja az imádságot. El sem tudom sorolni ezt a sok-sok ima meghallgatást, ami hétköznapi dolgokban is meghallgat. És akkor az ember olyan természetesnek veszi, hogy jó, hát igen, meghallgattatott az imádságon. És nem, hogy így mondjam, nincs imádattal tele a szívem. Nincs azzal a hálával tele a szívem, amivel tele kellene lenni a szívemnek. Mert annyi minden jóság, annyi minden szépség, amivel körülvett bennünket a mi és annyi kedves figyelmesség. Ugye ilyet egy nő mondhat, mert egy nő szájából hallottam egy ige hirdetésben, hogy az Úr Jézus Krisztus figyelmesebb, mint egy szerelmes újjáról. Ugye ilyet egy nő tud megfogalmazni, de valóban van ebben nagy igazság, hogy a mi Úrunk figyelmes. Szeret bennünket. És hogyha hálával van tele a szívünk, testvérek, akkor az egész, akkor örömmel is tele van a szívem. Nem ő neki van arra szüksége, hogy én örökké dicsőítsem őt, meg hálát adjam. Nekem van arra szüksége. Az én szívem melegszik fel tőle. Az én szívemben árad túl, csordul túl az a szeretet, mikor látom, nap mint nap látom a ráadást is. És nem csak annak örülök, hogy van örök életem, hanem a mindennapok vált életem, ott van, törődik velem, eltart engem. Emlékszem, Szászhalombattán laktunk, hát ez ugye a 70-es évek elején történhetett, volt egy idős hívő református asszony testvér, és bibliaórát tartottunk mindig nála, és amikor egy alkalommal elmentek a testvérek, és csak én maradtam ott, akkor azt mondta nekem, hogy Pista, szabad nekem azért imádkozni, hogy az Úr engem elvigyen csak úgy simán, minden különösebb betegség nélkül. Mondtam neki, Ilika néni, attól függ, miért tetszik ezt kérni. Hát azért kérem, mert ugye ő eltartási szerződést kötött egy fiatal házaspárral. És azt mondja, hát nehogy a Marikának úgy kelljen engem forgatni, másfél évig, ahogy én forgattam az anyámat másfél évig. Én láttam ezt, hogy agyvérzést kapott az édesanyja, és valóban másfél évig pelenkázta, forgatta. Hát mondom, ezért lehet imádkozni, amit tetszik mondani. És mert őnek is 200-as vérnyomása volt, és várta, hogy ugyanígy fog járni. és imádkoztunk ott ketten, kértük az Urat, hogy ne kelljen így hosszú ideig ágyba szenvedni, hogy ennek a fiatal asszonynak ne kelljen őt ápolni. És az Ilike néni délután lepihent, és úgy aludt el. És tulajdonképpen ez is nekem egy olyan bizonyság volt, hogy nem önzésből kérte. Azért is kérdeztem meg tőle, de miért kérjük Ilike néni? Azért a fiatal asszonyát kérte. És meghallgatta az imádságát, és annyian csodát élek át, hogy ha nem önzésből, amikor a testvérekért imádkozok, azt mindig meghallgatja az Úr. Amikor magamért, azt nem mindig. Tehát az Úr elvárja, hogy én a másikért könyörüljek, és mint az ő gyermeke, fontos legyél te, és mindazok, akiket a szívemre terhel. És akkor könyörüljek őért. Az ő anyagi dolgaikért, az ő egészségi állapotukért, de hát mindenek előtt az üdvösségükért, ha nincs. És a hívlemben megtartatásáért, hogy megtartassunk. Mert egyre inkább körülvesz bennünket ez a sikerevangélium. Komolyan, ráadás előtérbe került. De ez az egyházi történelemben mindig újra és újra előjön. Mindig. Mert ilyenek mindig. Hogy a ráadás a fontosabb, majd az Isten országát meghagyjuk a végére. Így nem lehet Istennel bánni. Így nem lehet. Akkor nem leszek az ő gyermekek. És hiába hitegetem magamat. Tehát nekünk a keresztteológiáját kell hirdetni, testvérek. Az az üdvösség teológiája. Az ő drága kereszthalála. Ő eltart, örökre eltart engem Krisztus áldozatáját. Megbocsátja minden bűnömet. És örök élettel ajándékoz meg. Hát nem sokkal nagyobb az örök élet, mint a 60-70-80 év. Nem lehet összemérni. Összemérhetetlen. Az örökkévaló és az ideig, óráig való nem lehet összemérni. Összemérhetetlen. És akkor mi nem csak, hogy azt csináljuk, hogy összemérjük, hanem eléltesszük a mulandót a múlhatatlannak, az örökkévalónak. Eléltesszük. Tehát jól gondoljuk meg, hogy fogadjuk el az Úr Jézustól ezt a világos, tiszta látást. Először az Isten országa, a többi ráadás. Az apám életében, hát megmondom őszintén, nem sok olyan keresztényt láttam, mint az apám. Önáll az abszolút működött. Ő soha semmi pénzért nem árulta volna a Krisztus ügyét, pedig rendszeresen elhurcolt az ávó, hol nagy ígéretek, nagy embert akartak belőle csinálni, máskor halálra akarták fenyegetni, soha. A legnagyobb szeretettel prédikált neki Krisztusról, és minden csábító ajánlatot visszautasított. És akkor neki nem kellett árulóvá lenni, nem kellett megalkulóvá lenni, nem kellett, elhordozta az üldöztetést. És közben átélte az isteni csodákat. És én meg ezt vele együtt átéltem, mint gyermek. Nem győztem csodálkozni, ami körülöttünk történt. Ő úgy halt meg, apám, hogy soha nem volt neki saját lakása. Nekünk nem volt saját lakásunk. De mi anyagilag olyan helyzetben voltunk, hogy nekünk odáig nem jutottunk. De apámat ez soha nem zavarta. Boldog ember volt. Én nem sok olyan boldog embert láttam. Pedig gyakorlatilag testvérek semmi az életében nem sikerült. Semmi. Se karrier, se állás, se pénz, rossz házasság, betegségek tudhatja, üldöztetés, ami minden, csak rossz. És egy örökké mosolygó, boldog ember volt. Olyan. És az, hogy az én lázadó, borzasztó lázadó természetem volt nekem gyerekkoromban, de hála az Úr ezt elvette. Hogy én megtérhettem, hát abban nagy szerepe volt, hogy az Úr mutatott egy valóságos hívő embert, aki mindent, tehát én soha nem hallottam az apámat kiabálni. Soha. Ha vele üvöltöztek, a legkedvesebb csendes szóval tudott válaszolni. Tehát láttam valakit, aki boldog ember volt. Azt mondta halál előtt, ezt mindig elmondom, mert engem annyira megragadott. Halál előtt 3 hónappal, 62 évesen volt, amikor meghalt. Azt mondta, fiam, a Szentlélek olyan örömöt ad, hogy alig tudom elhordozni. Pedig olyan szívbaj volt, hogy naponta 2 órát se lehetett fent. Szívrólam egyik a másik után. És boldog volt. Olyan boldog, hogy azt mondta, alig tudom elhordozni. Miért? Hát mert az Úr Jézus velem volt. Mert ő a mennyben volt. Tulajdonképpen, ahol az Úr Jézus ott van a mennyország. Ott van az Isten országa. És valóban ebben a szituációban minden másodlagos lesz. Minden csak ráadás. És hogy apám például ezekben a dolgokban is milyen hálás tudott lenni Istennek. Más ember halálra lázadta volna magát, hogy így tartja őt el az Isten. Ezt soha nem éreztük, minden meg volt. És láttam egy boldog embert. Szegény anyám soha nem tudott mellette boldog lenni. Hát ő neki mindig a ráadás kellett volna. Egész még meg nem öregedett. És akkor hál' az Úr megkönyörült rajta. Tehát ő ezt egyszerűen nem tudta elfogadni. Ő volt a paplány, református paplány volt. Ő nem tudta ezt elfogadni. Tehát láttam 2 embert, és hihetetlen feszültség volt ez az én számomra. És mindig láttam, apámnak van igaza. Kamaszként lázadtam, hogy nem, így nem lehet élni. Így nem lehet élni. Hát, és akkor elkezdtem gondolkodni, és mindig arra jutottam, hát csak így lehet élni. Csak így érdemes élni. És figyeljetek el, Isten nem mindenkit próbál meg ilyen módon, mint az apámat. Ő meg ezt a próbát úgy fogadta el, hogy sokszor igét hirdetett, ő nem volt lelkész jogász volt. Sokszor igét hirdetett, és akkor azt mondta, hogy az Úrnak velem így kellett bánnia. Mert én ilyen ember vagyok, hogy engem ilyen terhekkel kellett, hogy megterheljen, hogy én valóban az ő gyermekévé lehessek. Ő így látta. És milyen jó, nem, hogyha valaki nem lázad, nem feltételeket szabad Istennek, hanem egyszerűen boldog az idősségében, mert az megvan, és van üdv bizonyosság, testvérek, van üdv bizonyosság. És aki nem hiszi az idősségét, megtért ember, újjászületett ember létére, az kérdezze meg, hogy újjászülettem-e. Mert lehetetlen, hogy nem hiszem el, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy én hiszek ő benne, hogy akkor engem majd el fog vezni. Hát hallgassuk meg azért Pál apostolt, mit mond Pál apostol erről, Róma 8-ról, ugye? Hát ez valami csodálatos, ahogy az apostol valóságos himnusz zeng arról, hogy mit mondjunk tehát erre. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kinyerte, hanem mindnyájunkért odotta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kivádolna Isten választottait. Isten, aki megigazít. Ki ítél meg kárhozatra? a meghal, sőt, feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk. Ugye milyen logikátlan? A te Krisztusod. A te Krisztusod, aki meghalt érted, ő ítélnek áldozatra. Abszurdum. Egyszerűen abszurdum. Ha tiéd. Ezt írja Pál. Hát ki ítélnek áldozatra? A meghalt, sőt, feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Kiválasztaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezőtelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen meg van írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk. Azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyunk győződve. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalma, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban mi úrban. Ez az evangélium testvére, ez a boldogság forrása, és ráadásul minden a tiéd, ami neked szükséges. Semmi nem választhat el bennünket, és ebben, ha nincs valakinek öröme, akkor szégyenítjük magunkat. Ember, a legboldogabb emberek lehetünk. Mi? Csak mi lehetünk boldog emberek ezen a földön. Csak mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Ez az evangélium. Hát hiszen az a Jézus fog ülni az ítélő székbe, mert ez van megjövő, hogy az Atya neki adta az ítéletet. Az a Jézus, aki megkérdezte. Ott van a lator. Emlékezzel meg, Uram. Csak az Úr memóriájába helyezte magát, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát egyszerűen értitek, és akkor valakunk az örömre, a boldogságra, a hálára, és az aggodalmat megfelejtsük el. Van, azt mondja Pál, üldözhetnek, éhezünk, nyomorgunk, szenvedünk, de mindezek között diadalmaskodunk. És ez így van. Mindenek között diadalmaskodunk, mert szeret minket, ami úgy azt mondja Pál, mert szeret minket. És téged is szeret. És rettenetes, mikor valaki azt meri mondani, hogy hát így ne szeressen, akkor beteg. Hát így ne szeressen. Jaj, Istenem. Nem lehet az egészből semmit az ilyen ember. De aki újra született, az már érti az Úrát. Mert az Isten lelke, az ige által kiállítja. Imádkozzunk. Drága Úrunk, bocsáss meg nekünk, amikor nincs szemünk meglátni a Te üdvösségedet. Bocsáss meg, amikor nincs szemünk meglátni a Te kegyelmes szeretetedet, amelyen lehajolsz és eltartasz bennünket. Bocsáss meg, amikor hétköznapokban nincs szemünk meglátni, hogy nekünk nem szerencsénk van, hanem Te rendezed a dolgainkat. Te segítesz meg bennünket. Te adasz meg minden dolgunkba, Uram. Te tisztítod meg a szemeinket. Te tisztítod meg a szívünket. Te erősíted meg a hitünket. Te adsz üdvbizonyosságot. Úr Jézus, mindent Te adsz nekünk. Attól, hogy tele legyen a szívünk hálával. A ráadásért és mindazokért a drága dolgokért, amiket sokszor olyan természetesen veszünk. Hát, hogy a madárdal, a virág szépsége, a természet gyönyörűsége is, az legyen a szívünk hálájának mindennapi forrása. Hadd lássuk meg, Uram, hogy milyen csodálatos világot adtál nekünk. Hadd tudjunk hálát adni azokért, akik körülöttünk vannak. Olyan természetes, hogy van párunk, olyan természetes, hogy vannak gyermekeink. Uram, bár csak ezért is minden nap hálát tudnánk adni. És mindenért, mindenkor, Uram, adj nekünk ilyen hálás szívet, amivel tudunk Téged mindenkor dicsőíteni, áldani és magasztalni. Én köszönök Neked mindent, Úr Jézus Krisztus, és olyan jó a Te kezedbe tenni életemet, szeretteim életét, és ugyanezt teszik az én testvéreim is most előtted, és szeretnénk valóban igazán halás gyermekeité lenni. Add meg, hogy Szent Lelked mindig belevilágítson a mi szívünk kételkedéseiben, sötétségeiben, félelmeiben, szorongásaiban, hogy mindenkor feloldódjunk. Abban a biztos hitben és tudatban, hogy Te mindenkor, mindenütt szeret bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mindenben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön meg a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adj meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, gondolatunkat a Krisztus Jézusban.